amit nagyon szeretnek, egy egészen magas kilátó, ami egy néhány éve épült, van tényleg, tehát nagyon jó kiépült a terület, megközlekedésre is persze lehet jönni, rengeteg parkolóhely van a tópartján, úgyhogy nagyon sokan járnak ide sétálni, nagyon népszerű ez a terület.
Köszönjük szépen, tehát nyárvégi madárgyűrűző akcióra vár mindenkit a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület augusztus 12 és 26-a között. Mindezzel kapcsolatban az mme.hu weboldalon érdemes tájékozódni. Lendvai Csaba volt a vendégünk. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk mindenhez, viszont hallásra.
Én is nagyon köszönöm szépen, további szép napot.
perc.
A WWF egy érdekes felhívást tett közé talán 5-6 nappal ezelőtt szélerőművek fejlesztése kapcsán. Erről beszélgetünk a következő percekben Csontos Csabával, aki a WWF programvezetője. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Segítsen nekünk, sokszor hallunk töredéke energiá, vagy töredék információi vannak az embernek töredék energiával persze, hogy most ez az energiamix most már nem csak a napenergia, hanem talán a ebben a melegben úgy látszik lebénultam. Szóval, hogy a szélenergia is legalizálódik Magyarországon. Aki sokat utazik, vagy bármennyit Nyugat-Európában, nagyon sokat lehet látni, hogy rengeteg helyen működnek ezek a szélerőművek, és mindig elgondolkodhatott, amikor Vas megyében jártam rokonoknál, ismerősöknél körülnéztem, és a magyar területen is már láttam, hogy voltak szélerőművek, és azt mondták ott a helyiek, hogy ezek nem magyar működtetésűek, szóval a külföldieknek megéri, nekünk nem, és itt közben egy óckodás is volt. Szóval mi is a helyzet ezzel a szélerőmű dologgal? Segítsen, és utána egy picit a felhívásról is majd szeretném foggatni.
Igen, sajnos az elmúlt 10-15 évben abszolút elszoktunk attól, hogy új szélerőművek épüljenek Magyarországon, pedig most már nem csak nyugatra kell menni, hanem akár Horvátországba vagy Romániába, ha át.
Igen, tényleg ott is igazságtalan volt.
Megahogynyi kapacitása áll rendelkezésre a környező országok nagy részében is. És hát valóban van az emberekben látható, érezhető egyfajta félelem, ugye újdonságtól, vagy a változástól, de az gyakorlatilag a magyar energiarendszer legnagyobb előnye abból származik gyakorlatilag, hogy ez a 10-15 év kimarad, hogy addig egy hatalmas technológiai fejlődés volt ebben a szegmensben is, és így lehetőségünk van egy sokkal magasabb, jobb minőségű, alacsonyabb káros anyagkibocsátású, akár mondjuk a madár vagy a denevérvilágra sokkal kisebb terhelést helyező erőmű parkot felépíteni a jövőben, aminek például az újrahasznosítási aránya is már sokkal magasabb. A mostani turbinák igazából ezt már elérték a 90% körüli értéket is, mert nagyon sokan ugye már rögtön 20-30 éves távlatban is gondolkodnak, ami nagyon fontos, és bárcsak minden döntésünket ilyen bölcsen hoznánk meg, hogy 20-30 éve előre nézünk, de az a helyzet, hogy a szárazföldi szélturbinák tudományosan bizonyíthatóan az egyik, ha nem a legkisebb károsanyagkibocsátású villamosenergiatermelő technológia, és a nagy kérdés az az, hogy hova lehet ezeket a turbinákat úgy elhelyezni, hogy az ökológiai kockázatokat is minimalizáljuk, így a természetvédelmi, a társadalmi és a gazdasági érdekek is érvényesüljenek, és ezen kell nagyon intenzíven dolgoznunk, mert az ördög a részletekben rejlik, el lehet ezt, akár ezt a 4000 megawattot helyezni rosszul is a magyar tájban, illetve most már rendelkezésre állnak számítások, nagyon komoly kutatómunka és a mi javaslatcsomagunk is, hogy hogyan lehet ezeket a turbinákat úgy elhelyezni, hogy ne maradandó károsodást, ne társadalmi ellenállást okozzanak, hanem tényleg gazdasági növekedést és az energiarendszerünknek és stabilitást adjanak hosszú távon.
Az előbb 4000 megawattot említett, hogyha jól emlékszem, és ez egy eléggé komoly kapacitás, most lehet, hogy nem ezek otthon számokban, de mintha Paksnak ez a kétszerese lenne, és még azt is említette, hogy hol lehet ezeket elhelyezni, és a holnak talán az a másik nagy kérdése, hogy úgy értve is hol, hogy ez hol van az energiahálózatban. Tehát a hálózatra nem lehet csak így ráejteni így 4000 megawattot, gondolom így hirtelen.
Így van, a csatlakozási pontok nagyon fontosak, és alapvetően meghatározzák, hogy milyen tájegységeken lehet fejleszteni. Ezért is nagyon fontos, ha kijelölünk, és most már igazából az energiahivatal nagyon a küszöbén áll annak, hogy kiírja a legfrissebb kapacitásbővítési pályázatokat, hogy ezek olyan területeken legyenek kijelölve a csatlakozási pontok is, ahol 10-15-20 kilométeres körzetben a lehető legtöbb alacsony kockázatú, mondjuk az, hogy fehér zóna áll rendelkezésre, hogy ez egy térinformatikai módszert, annál egy nagyon komoly elemzéssel, nagyon sok szempontot figyelembe véve, ugye természetvédelmi területeket, annak a védőtávolságait, a lakott területeket, a védőtávolságokat, katonai létesítményektől való védőtávolságot, és még hosszan lehetne sorolni, körülbelül 20-30 tétel minimum van, amit figyelembe kell venni, így hogyha Magyarország térképét magunk elé képzeljük, és ezeket a rétegeket elkezdjük rá rakni, akkor egy nagy vörös térkép lesz, ami mondjuk az, hogy a no-go területeket kijelöli, hogy ide nem szabad rakni, de nagyon sok fehér folt lesz, az ország összességében az ország pár százaléka kárt fogja kitenni, és jó lenne, ha a csatlakozási pontok már a mostani tendereknél is úgy lennének kijelölve, hogy figyelembe vesszük, hogy a csatlakozási pontok közelében hol van a legtöbb fehér folt, ahova a fejlesztők jó eséllyel fognak tudni telepíteni turbinát, mert ugye egy dolog az, amikor madártávlatból nézünk a tájra, más kérdés, amikor ugye a helyi rendezési terveket és szabályokat és viszonyokat is figyelembe kell venni, és a fejlesztőknek a végén a sok-sok fehér zónából is ki fog esni egy csomó, akár csak praktikus okok miatt, például tulajdonviszonyok miatt, és a többi, ezt nem is tagolom, ezt mindenki érzi, hogy még ha mélyebbre ásunk, akkor még több korlátozó tényező lehet, de ez nem probléma, mert alapvetően ez a 4000 megawatt való igaz, hogy a paksi atomerőműnek a kapacitásával bőven összemérhető, vagy azt meghaladó mennyiség, de hát ugye az energia mennyiség, amit meg tudnak termelni ezek a turbinák, azok mondjuk, hogy egy harmad mi energiát tud ugyanannyi kapacitású szélturbina erőmű park megtermelni, mint az atomenergia, bár ugye most van a legjobb példa arra, hogy
milyen jó lenne, hogyha ezzel kisegíthetnék,
igen. Volt így, most már azért láthatjuk, hogy az időjárás, illetve a szélsőséges időjárási helyzetek miatt a paksi atomerőmű is kényszerállásokra kényszerül, és egyre gyakrabban.
Csaba, hadd kérdezem, a sajtóanyagukban írják, hogy 20 szakmai szervezettel tulajdonképpen már elkezdtek egymás érdekeit is, meg az ország érdekeit is kalkulálva dolgozni, egy dokumentumot összeállítani, és és a kormánnyal is fölvették a kapcsolatot már, hogy erről a dologról beszéljenek. Úgy emlékszem, hogy 9 plusz egy javaslatot írtak a felelős szélenergia fejlesztésért, amiből lehet, hogy ez ilyen mosolyfakasztó, de én nekem az egyik nagyon rokonszenves és igaznak tűnő dolog, amikor a transzparens monitorozást szeretnék minden áron garantálni. Tehát, hogy egyből azt vették elő, sokszor az előnyöket szokták minél jobban megpróbálni kihasználni, akik valami ilyen küzdenek, de hogy önök ezt a biztonságot, tehát magyarán a másik félnek a biztonságérzetét és az egésznek a hitelét az első pillanattól, mint hogyha nagyon fontosnak tartanák.
Így van, nem lehet a szélturbinákból akkumulátorgyárakat csinálni, vagy bős nagymarost. Ezzel sokkal nagyobbat veszíthet az ország, hogyha a társadalmi ellenállás fog kibontakozni, amit mondjuk vélt vagy valós érveken alapszik. Azért alapvetően azt látszik, hogy ha tudományos alapokon széleskörű szakértői munkával vagy bevonással megalapozott döntéseket hozunk, és igazából a javaslatcsomagunknak az első két pontja pont erre vonatkozik, egy olyan munkacsoport, tárcaközi szakértőkkel kibővített munkacsoport létrehozása, ami garantálja azt, hogy minden fórumról, mindenféle nézetből, mind akár a természetvédelmi, civil szervezetek részéről érkezzenek a javaslatok, akár nemzeti parkok részéről, mint például az önkormányzatok részéről, mind a fejlesztők részéről. Ezek nem egymás ellen vannak, hanem meg kell találni a közös nevezőt. Én ebben nagyon bízok, hogy lesz erre fogékonyság a döntéshozók részéről, mert hogy itt tényleg évtizedekre hozunk döntéseket, és a transzparenciát pedig muszáj a lehető legmagasabb szintre emelni, muszáj megismertetni ezt a technológiát az emberekkel. A javaslatcsomagunkban az aktív szemlélet, formálás és a kommunikáció is benne van, és ez nem csak feltétlenül a szélturbinákra vonatkozik, hanem egészen mondjuk az energiatakarékosságra, energiatudatosság fejlesztésre, mert hogy a szélturbinákat most nagyon sokszor emlegetjük, mert nagyon látványosak lesznek, sok mindenben meg fogják változtatni a magyar energiarendszert, a pozitív irányba, ha jól csináljuk, de az is nagyon fontos, hogy ez a puzzle-nek csak egy eleme, és hozzá kell tenni a takarékosságot, az energiahatékonysági fejlesztéseket, a tárolást, és más megújuló helyben elérhető erőforrásokat is, és csak így komplex módon lehet ezt a problémát kezelni, amit most igazából a bőrünkön érzünk, mint energiaválság.
A szavaiból, meg ebből a dokumentumból is egy kicsit egy ilyen holisztikus, nem tudom, hogy ez most ebben a pillanatban éppen teli találata a kifejezés, de ez a nagyon sokféle megközelítésű egyeztetés és a párbeszéd szükségessége vagy elvárása magukkal, meg a szereplőkkel szemben nagyon fontos. Nyilvánvalóan egy csomó esetben föl lehet oldani görcsöket, ki lehet a másikhoz alkalmazkodni, tehát a párbeszédben valószínű, hogy módosulhatnak bizonyos a szándékuk, de a végén talán egy közmegegyezés születhetne. Hogy áll a dolog? Tehát nyilvánvalóan kipróbálták, vagy tudnak már róla, vagy lépéseket tehettek az új kormányzat fele, hogy a fogadókészség, tehát hogy biztatják erre önöket, ki kell valamit harcolni, hogy áll ez a viszony?
Nyilván ez egy új felállás, mindenki most foglalja el a pozícióját kormányzati oldalon is, és nyilván az eddigi szervezetek, akik eddig is amúgy ezeknek a javaslatoknak egy nagy része az előző kormány asztalán is ott volt. Most meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell gyakorlatilag kommunikálnunk, hogyan lehet párbeszédet kezdeményezni. Az a nagyon pozitív hír, hogy az élő környezetért felelős minisztériumtól már érkezett egy pozitív visszajelzést, hogy abszolút nyitottak erre az egyeztetésre, és én nagyon bízok benne, hogy az energia ügyekért felelős döntéshozók is hamarosan visszajelznek. Hát látjuk, hogy nekik azért most nagyon aktív és nagyon, nagyon felelős döntéseket kell megfordulniuk óráról órára, szóval talán az ő mondjuk azt, hogy késlekedésük, de nincs erről szó, mert előző héten adtuk ki a teljes javaslatcsomagot, ez abszolút érthető. És hát valóban jó lenne azokon a tévhiteken és zsákutcákon túljutni, amik nagyon sokszor, főleg itt a kommentmezőben és más tereken, hogy mondjam, feltűnnek. Erre amúgy alkalmas is például a WWF Magyarország honlapja www.f.hu-n a nappal és széllel kapcsolatos kérdések és válaszok szekcióban tudományos alapú referenciákkal alátámasztva szedtünk össze olyan klasszikus tévhiteket, ami a kommentmezőben általában felbukkan, mégis jobb ezeket a helyén kezelni. Az a helyzet, hogy ma már szerintem nem kérdés, hogy szükségünk van a szélenergiára, az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket telepíteni, és hogyan tudjuk üzemeltetni. És ugye a transzparencia mellett az is hozzátartozik, és a javaslatcsomagunkban ez is szerepel, hogy a közösségi energia kezdeményezéseknek a létrehozását, a segítését, támogatását is kezdeményezzük, hogy az önkormányzatok, a helyi közösségek is részesüljenek ezekből a beruházásokból, hogy ne csak az legyen, hogy nagy szereplők vannak a focipályán, hanem minden, a kispadról is oda lehessen szaladni és rúgni egy gólt. Ez más országokban, nyugat-európai országokban ez kiválóan működik, ehhez egy nagyon progresszív közösségi energia törvényre, illetve a villamos energia törvényhez hozzá kell majd nyúlni, de ez önmagában nem baj, szerintem nagyon sok mindent újra kell húzalozni, és erre próbálunk keretet adni, és bízunk benne, hogy ez tényleg egy olyan irányú párbeszéd lesz a társadalomban, aminek lesz felhajtó ereje, és pozitív végkicsengése.
Hát reménykedünk ebben, hogy ez most már kihagyhatatlan az életünkből, és hogy ez, ennek a belátása egyre széles körülbé válik. És ez a sokféleség, úgyhogy eleve több minisztériumhoz tartozik az ügy, másrészt sokféle szereplő van, érdekek vannak. Ez nyilván egy körültekintő magatartást igényel, vagy körültekintő párbeszédet, de minden mondatában valahogy szerepelt erre való utalás, úgyhogy ez pillanatnyilag megnyugtatónak tűnik. Szívesen visszatérnénk majd rá, vagy hát vissza is fogunk térni majd rá a későbbiekben itt a Civil Rádióban. Nagyon szépen köszönjük, doktor Csontos Csaba, a WWF programvezetője volt a vendégünk telefonon. A szélerőmű fejlesztéssel kapcsolatos ajánlatukat és ezt az összefoglaló policy anyagukat, ezekről beszéltünk. Köszönjük, minden jót kívánom!
Viszont hallásra!
De amíg élek, bár rövid az élet, én vizet már nem iszom. Lök ide a sört, ide a sört, ide a sört. Lök ide a sört, ide a sört, ide a sört. Az arany a körben, a haveri körben, a sikereim. Ide a sör, 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 ide a sör. Ide a sör, ide a sör, ide a sör, ide a sör. senki, hogy mit kéne tenni.
Amikor én fizetek,
lögd ide a sör, ide a sör, ide a sör.
114, 115, 116,
117 perc.
Idén már nem lesz erős közéleti fesztivál itthon, de hogy nem, dehogy nem. Szeptember 11 és 13-a között Balatonalbádba hív a De Akció közösség. Erről a fesztiválról beszélgetünk a következő percekben Tímár Áronnal. Üdvözlöm, én Tudok Dávid vagyok a Civil Rádióból. Nem tudom, hall-e minket Áron, remélem igen. Mi sajnos nem halljuk Áront. Ez egy nagyon érdekes közéleti fesztivál lesz, tehát, amit Balatonalmádiba szervez a De Akció közösség. Valószínűleg Áron itt van már a vonalban ismét, mindjárt megpróbáljuk újra megszólítani. Áron, most hall-e minket? Tudok, Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Halló?
Igen, szuper, most halljuk.
Most már igen, elnézést, a telefon nem volt halkítva. Üdvözlöm és köszönöm a lehetőséget, Tímár Áron vagyok.
Én is üdvözlöm, és köszönjük szépen. Szóval, mit érdemes tudni a De Akció közösségről, és hogyan jött az ötlet, hogy egy érdekes fesztivált szervezzenek?
A De Akció közösség ugye azért jött létre, hogy egy demokratikus és jogállami fordulat jöjjön létre Magyarországon, és ugye az elmúlt egy évben azon dolgoztunk, választások előtt, hogy egy tiszta választás valósuljon meg, a potenciális választási csalást, szavazatvásárlást megakadályozandó, ugye létrehoztuk ezen nyomoztunk, illetve egy filmet alkottunk a szavazat árát, majd a szavazás napjára egy őrszemhálózattól igyekeztünk az ilyen típusú tevékenységet egy radikális transzparenciával lehetőség szerint minimalizálni, és az eredmények alapján sikerült is. És a választások óta pedig ugyanezen a vonalon tovább menve, nyilván ezzel a sikerélménnyel, amit megért a közösség, szeretnénk ezen a demokratikus és jogállami fordulathoz hozzájárulni, és azt szeretnénk, hogy a társadalomnak az alapvető stakeholderei, civilek, a kultúra képviselői, média, tradicionális média, online média, influencerek, gazdaságképviselői, közéletképviselői jöjjenek össze, és gondolkozunk azon, hogy what's next Magyarország. Tehát, hogy milyen irányba szeretnénk, hogy ez az ország haladjon, ezek az emberek jöjjenek össze a Balaton partján szeptember 11-13 között, Balatonalmádiban, és beszéljük meg közös dolgainkat, és szülessenek meg azok a beszélgetések és találkozások, amelyek aztán tudják a brigádot, ezt a társaságot inspirálni, hogy előre vigyük az országnak a szekerét. Nagyjából ez a lényeg, nyilván ez egy közéleti, kulturális fesztivál, ahol persze jól is érezzük magunkat, és esténként lesz zene és szórakozásnak a különböző formái.
Vannak olyan témák, amelyek előre láthatóan nagyon aktuálisak, és nagyon tematizálni, vagy vezetni fogják ezeket a beszélgetéseket. Készülnek-e valamilyen olyan témákkal, amikhez kapcsolódnak a meghívottak, vagy akik érkeznek?
Igen, tehát hogy egy kulcs téma az nyilvánvalóan a környezetállapot, a víz, mint egy kiemelt kérdés. Itt több szereplővel, többek közt a vízőrzők mozgalommal is együtt dolgozva. Ez egy nagyon fontos téma, itt egy konferencia is, ezzel párhuzamosan történik Balatonalmádiban, ahol a környékbeli, tehát a balatoni polgármesterekkel, ahol a délelőtti programon egy külön konferencia, és a délután pedig csatlakoznak ugye a mi rendezvényünk, ez direkt időben is ilyen értelemben csatlakoztak hozzánk, de ugyanígy a nyugaton élő magyar közösség, tehát azok, akik az elmúlt években, évtizedekben elmentek Magyarországról, hogy milyen kapcsolatot találnak az országhoz, ez a kapcsolat, ez mennyire intenzív, hova lehet visszajönni, mik ennek a feltételei, vagy az egy olyan alapkérdés, hogyha arról beszélünk, hogy gazdaság, akkor hogyan lesz ebből a magyar társadalomból, hogyan lehet egy startup nation, hogyan lehet a társadalmat olyan értelemben jobban megszervezni, hogy a civil szféra, és általában a civil szféra és a média által teremtett nyilvánosság sokkal erősebb legyen, hogyan tud megjelenni a társadalom véleménye a döntéshozatalban, lényegesen erősebben, mint ez a múltban történt. Tehát
ez a 4-5 alappanelünk, amelyik megjelenik, megjelenik majd a rendezvény promóciójában, e köré szervezzük a rendezvényt. Gondolkozunk úgynevezett hackathonokban, vagy hackathonokban, ami azt jelenti, hogy olyan kompetenciára rendelkező embereket rakunk egy, hogy hívunk meg egy csoportba, 5-6-7-8 emberről beszélünk, akik kapnak egy problémát, egy feladatot, olyan emberek, akik egyébként nem dolgoznának együtt, valósul meg ez a fajta kompetencia robbanás közöttük, jó értelemben, és aztán van 24 órájuk, hogy ezt prezentálják, hogy mire jutottak. Tehát azt szeretnénk, hogy a társadalom alapvető csoportjai beszélnek egymással, dolgozunk együtt, meghatározott témákon, és induljon meg ez a párbeszéd, és aztán ez legyen rendszeres.
Sokszor hallottuk leginkább az elmúlt években azt, hogy sokan bár nagyon értenek egy témához, vagy nagyon lelkesek, nagyon ügyesek, vagy akár civil szervezetek, úgy érezték, hogy nem is érdemes azokról a témákról beszélni, amiket ők érdekli őket, mert hogy a politika nem lesz rá nyitott az aktuál politikai kérdésekben, nem tudnak a szakértők egyeztetni a döntéshozókkal. Most valami azért megmozdult a magyar közéletben is, gondolom, hogy ennek az apropóján, vagy erre egy kicsit ráerősítve is szerveződik ez a fesztivál.
Igen, igen. Tehát az a cél, hogy ne bizonyos lobbikban, előszobákban szülessenek meg a döntések, hanem a társadalom alapvető tehát csoportjai ebben vegyenek részt, és ehhez szerintünk a társadalomnak egyfajta a struktúráinak a megerősítésére van szükség, és erre egy ilyen rendezvény, egy összejövetel, ahol mindenki eljöhet, és elmondhatja magáét, és mindenki találkozhat, vagy nagyon sokan találkozhatnak egymással, és megbeszéltjük közös dolgainkat. Tehát ez így konkrétté tud válni, és aztán, hogy ez hova vezet, azt majd ma látjuk majd szeptember után.
Hogy lehet jelentkezni, ki vehet részt ezen a fesztiválon, akár szervezetek, magánszemélyek, kiket várnak?
Ugye dehogynem.hu lehet ugye jelentkezni a fesztiválra, ugye nem meglepő, és egyébként pedig mindenkit várunk. Mindenkit várunk, akit érdekel, aki azt gondolja, hogy ebben a közös ügyben szeretné is részt venni.
Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk mindenkinek. A Dehogy Nem Fesztiválról beszélgettünk, a De Akció közösség szervezésében szeptember 11-e és 13-a között Balaton-Almádiba várnak mindenkit. Tímár Áron volt a vendégünk. Köszönjük még egyszer,
minden jót kívánunk. Köszönöm.
Fáradt volt a hajnal, az álmod visszavárt, és te mentél már. A bolond világ csak forog tovább, ha felébredsz majd, úgyis itt talál. Csak álmodj tovább, ott valakivel, hiszen egy ajtó még nyitva áll. Se városokat láttál, valakit régen ott hagytál, s ő még visszavár. Álomváros, fehér házak, üres utcák, néma tájak, ott jártál. Lent a zöld, fent a kék, messze a távolban összeér. Melyik a kezdet, melyik a vég, te talán végül haza érkeztél. Ez a bolond világ csak forog tovább, ha felébredsz majd, úgyis itt talál. Csak álmodj tovább, ott valakivel, hiszen egy ajtó még nyit.